Szeretettel köszöntelek benneteket, úgy látom, mégiscsak volt igény erre az alkalomra is. Tehát akkor most, ugye, ahogyan ígértem is, a szeretet himnuszával fogunk foglalkozni. Én erről inkább úgy készültem, hogy talán inkább majd megbeszéljük, de mégis megosztanám először ugye, hogy elolvassuk közösen az igét, és egy pár gondolatot a Pál apostol által írt szeretet himnuszáról és más bibliai igékről beszélnék, és utána megbeszélnénk. Illetve ezeket részletekben fogjuk, még majd kedden folytatjuk, mert most nem érünk a végére valószínűleg. Tehát a korintusi levélben, az első korintusi levélben található. Mielőtt elkezdenénk magát a szeretet himnuszát, hogy elolvassuk és megbeszéljük, csendesedjünk el egy kezdő imádságra. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt a lehetőséget is, és köszönjük, hogy most is összegyűjtöttél bennünket ilyen formában is, hogy online találkozzunk egymással, és együtt gondolkodjunk a te igédről. Segíts nekünk, Istenünk, hogy valóban azt lássuk meg, azt értsük meg, amit nekünk mondani akarsz, hogy ne emberi módon gondolkodjunk, emberi módon érezzünk és értsünk, hiszen az olyan sokszor megcsal és becsap bennünket, hanem te rád figyelve a te lelked késztetéseire és a te ígéd tanácsaira odafigyelve. Segíts most is nekünk, hogy megnyíljon előttünk a te ígéd és annak az igazi mondani valóját megérthessük. Köszönjük, hogy meghallgatsz, Jézus nevében kértünk. Amen. A szeretet himnuszát a Korintus feliekhez írott első levél 13. fejezetében találjuk, és először így egyben megnéznénk, illetve elolvasnánk. Hát így hangzik, ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot, és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, kegyes, illetve ugye, más fordítás szerint jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, illetlenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás. De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek, minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat, mert most tükör által homályosan látunk. Akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Tehát ez az egész fejezet, ahogyan egyben elolvastuk, és akkor visszatérnénk az elejére. Tehát így kezdi Pál apostol a szeretet himnuszát, hogyha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is. Szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Mert még annyit hozzátennék, hogy a Bibliában, illetve hát az Új Szövetségben, tehát ami görögül íródott, két kifejezés van a szeretet szóra. Az egyik az agapé, a másik pedig a filia. Ugye az agapé az, ami az isteni szeretet, az Istentől származó szeretet, illetve az igazi szeretet. A filia az, amit az ember tud produkálni, hogy így fogalmazzam. Tehát ami önnek vannak határai, azt szeretjük filia szeretettel, aki szimpatikus, aki aranyos, aki hozzánk tartozik. És ugye erre mondta Jézus, hogy ha csak azokat szeretitek, ugye, akik titeket is szeretnek, akkor mennyivel vagytok ti különbek a pogányoknál, a vámszedőknél, a bűnösöknél. És akkor mondta Jézus, hogy az igazi szeretet az, amikor valaki az ellenségét is tudja szeretni. Tehát ehhez már isteni szeretet kell, Istentől jövő szeretet kell, és itt a szeretet himnuszában erről a fajta szeretetről van szó. Tehát ezért gondolják sokan azt, hogy na hát, amit a Biblia mond, az, tehát az megvalósíthatatlan, és az lehetetlen. Hát én szeretem az embereket, igen, én szeretek mindenkit, és akkor ebben a mindenkiben, hogyha rákérdezünk, akkor már kiderül, hogy mennyire nincs ott mindenki. És mennyire csak az emberi szeretet az, ami ebbe belefér. De ugye térjünk vissza akkor a úgynevezett szeretet himnuszára. Tehát ezt mondja Pál apostol, hogy bármilyen szépen beszéljen is valaki, embereknek vagy angyalok nyelvén. Mert itt megjegyezném, hogy a korintusi gyülekezetben elterjedt egy bizonyos nyelveken szólás, ugye azért is említi itt Pál apostol az angyalok nyelvét, mert ugye ők arra hivatkoztak, egy érthetetlen nyelvet használtak, ami most is előfordul nagyon sok gyülekezetben, és mivel ugye Pál apostol meg is fette őket ezért, hogy ha érthető nyelven nem beszéltek, ki érti meg, amit szólni akartok, és ugye ők arra hivatkoztak, hogy hát ez nem is emberi nyelv, ez az angyalok nyelve. Ez egy különleges nyelv, ők maguk se értik, akik mondják, ez nem emberi nyelv, ez az angyalok nyelve, és ők úgy gondolták, hogy éppen ezért ők sokkal nagyobb keresztény tapasztalatokra tettek szert, mint mások, mert hát ők már ezt a nyelvet is ismerik. Hogyha elolvassuk a korintusi levélből a 12., tehát az előző fejezetet, és utána következő, a 14. fejezetet is, akkor kiderül, hogy valóban erre, illetve erre is gondolt itt Pál apostol. Tehát amikor ezt mondta, hogy ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is. Tehát lehet, hogy ti tudtok nyelveken szólni, és érthetetlen nyelveken beszélni, de hogyha nincsen szeretet bennetek, akkor ezt mondja, hogy mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Annyira élettelen és üres lesz annak az embernek a beszéde. Tehát azért gondoljunk erre is, hogy ha valaki mondjuk most nem idegen nyelveken, hanem magyarul tud nagyon szépen beszélni, szónokolni tud. Vannak, akiknek nagyon jó képessége van erre, és valóban magukkal ragadják a hallgatókat. És nagy hatású beszédeket tudnak mondani, de önmagában a beszéd nem sokat ér. Tehát ezt mondja, hogy olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. A tehetség, szép beszéd önmagában tehát nem igazán ér el eredményt, illetve saját magunkra visszahatóan is, ezt mondja, hogy én olyanná lettem, mint az zengő érc vagy pengő cimbalom. Ha belül üres az ember, akkor akármilyen szépen tud beszélni, saját magát ezzel nem tudja megmenteni. Most nem emberi példát szeretnék elmondani, bár lehetne a Bibliából, de Jézus beszédéről nézzük meg, hogy mit ír az ige. Hogy milyen volt Jézus beszéde. Mindnyájan bizonyságot tettek felőle, és elálmélkodtak kedves beszédein, amelyek szájából származtak. Itt a názáreti tartózkodásával kapcsolatban olvassuk ezt Lukács evangéliumában, hogy ugye a saját honfitársai, illetve hát akik ismerték kicsi kora óta, gyermekkora óta, ott nőtt föl közöttük, és ezt olvassuk, hogy elálmélkodtak az ő kedves beszédein, amelyek szájából származtak. Mondjuk ez nem akadályozta meg őket abban, hogy nem sokkal később, de azt olvassuk, hogy le akarták taszítani a szakadékba. Mivel ugye felolvasta Ézsaiás könyvéből azt a messiási jövendőlést, és ezt mondta, hogy ma teljesedett az írás a ti hallástokra. De ugyanakkor ezt nem tudták letagadni, hogy az ő beszéde valahogy egészen másképpen hat rájuk, mint mások beszéde. Kedves beszéd. Nem nyájaskodó volt Jézus. Ugye van nagy különbség e között, hogy valaki, ugye ismerjük, hogy ismerhetünk ilyen embereket is, akik nagyon tudnak ilyen kedveskedve beszélni, de Jézus nem kedveskedve beszélt. Hogyha olvassuk az evangéliumot, azt látjuk, hogy Jézus kevés beszédű volt. Még amikor tanította is a népet, akkor is rövid példázatokban, hasonlatokban szólt hozzájuk. És amikor valakit vigasztalt, akkor is csak néhány szót mondott. Talán csak annyit, hogy ne félj. De mégis ahogyan mondta, tehát mindenki érezte, hogy ő együttérző, és valóban a szeretet áradta a beszédéből. Elálmélkodtak a kedves beszédein. A következő igéje a hegyi beszéd végén található, és amikor elvégezte Jézus a beszédeket, álmélkodott a sokasság az ő tanításán, mert úgy tanítja őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Jézus nem csodákat tett, amikor a hegyi beszédet elmondta a Galileai tenger partján, ahol leült a nép, és tanított. És mégis a beszédje volt olyan, mint akinek hatalma van. Nem olyan dolgokat mondott el a hegyi beszédben Jézus, mint egy hatalmas uralkodó, egyáltalán nem. Nem parancsokat osztogatott. Olyan dolgokról beszélt, ami a szívükig hatott, amin el kellett, hogy gondolkozzanak. Ugye a hegyi beszédben mondta Jézus ezt is, hogy ne csak azokat szeressük, akik bennünket szeretnek, hanem az ellenséget is. Hogy akkor leszünk a mi mennyei atyánk gyermekei. Mert ő felhozza az ő napját mind az igazakra, mind a gonoszokra. És esőt is ad. És nem válogat. Hát, hogy Istennél nincs különbségtétel és személyválogatás. Tehát Jézus így beszélt, és ők ezt tapasztalták, hogy a beszédében hatalom van. És János evangéliumában olvashatunk arról, hogy amikor a zsidó főemberek kiküldtek szolgákat, hogy fogják el Jézust is, és hozzák oda hozzájuk, akkor ezek az emberek visszatértek Jézus nélkül, és ugye a számon kérésre azt válaszolták, hogy miért nem hoztátok el őt, ezt válaszolták, hogy soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember. És ugye ebben nagyon sok minden benne van, nem részletezték. Talán nem is tudták volna megmondani, hogy mi volt az, amiben más volt Jézus. Soha ember úgy nem szólt, mint Jézus. Tehát Jézus nem mondott felesleges szóvirágokat, nem volt a beszéde üres, és tehát ő nem volt sok beszédű, de amire szükség volt, azt elmondta tisztán, igazán, mindig igazat mondott, mindig az igazságot mondta, és szeretetteljes volt a beszéde. De ugyanakkor, amikor feddeni kellett, akkor azt is megtette. Éppen a szeretete késztette erre. Tehát ez a szeretet himnuszának ez a kezdő mondata, látjuk, hogy nagyon, nagyon mély tartalmat hordoz. Hogyha bármilyen szépen tudunk is beszélni, vagy bármilyen nyelven, beszélünk, de üresek vagyunk, nincs bennünk szeretet, akkor az csak zengőérc vagy pengő címbalom, akkor az üres beszéd nincs igazán hatása. Így folytatja Pál apostol a szeretet himnuszát, és ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. Mert itt azt mondja az apostol, hogy ha jövendőt tudok is mondani. Hát ez azért érdekes kijelentés, mert ki ismeri a jövőt egyedül. De nyilván egyedül Isten ismeri a jövőt, és mégis vannak jövendőmondók, és a Bibliában is jó néhányszor olvasunk olyanokról, akik vallották azt, hogy ismerik a jövőt. Babiloni udvarban is voltak jövendőmondók, és hát proféták, illetve hamis proféták sokasága. Ugye a proféták nyilván, ha Isten profétái voltak, akkor sem önmaguktól mondták azt, amit mondtak, hanem Isten jelentette meg nekik a jövőre vonatkozó dolgokat. Tehát egyedül Isten ismerheti a jövőt. De azért olvashatunk olyan profétáról, mint például Bálám, akivel kimondatta Isten a jövőt, jövőre vonatkozó proféciát, még messiási proféciát is mondott Bálám. És sajnos tudjuk azt, hogy Bálám később elfordult Istentől, hűtlenné vált, és azt mondja a Biblia, hogy a hamisság bérét kedvelte, elárult a szent megbízatását, és sajnos olyan tanácsot adott a Moábita királynak, amivel törbe csalta Izrael népét. Ugye, ha megátkozni nem is tudta, de mégis bűnbe vitette ugye a Moábitákkal. Tehát Bálám is tudott jövendőt mondani, még az Isten lelke által. Szeretet nem volt benne. Mármint, hogy Bálám prófétában nem volt szeretet, és itt azt mondja erre Pál apostol, hogy semmi vagyok. Tehát valóban semmit nem ért, hiába tudott ő jövendőt mondani. És akkor éppen az Isten lelke által mondta a jövendőt, tehát még ilyen is volt. De vannak olyanok, akik csak hamis prófétaként. Vagy napjainkban is vannak jövendőmondók. Nyilván ti is ismertek ilyeneket. Én személyesen is ismerek, itt Kaposváron is ki van írva a Jósda. És hát azt ígéri az illető, hogy megmondja a jövőt különböző trükkök által. Tehát használnak bizonyos dolgokat, segédeszközöket hozzá. Én mindig csodálkozom azokon az embereken, akik így szeretnék megtudni a jövőjüket, mert hát ez valami egyrészt ijesztő dolog, mert hogy egy ember ezt állítja önmagáról. Másrészt, hát hogyha a Bibliát ismerjük, akkor tudjuk, hogy honnan vannak ezek a jövendőmondók, hogy mennyire ördögi mesterség. Harmadrészt pedig még amit Isten tud a jövőről, ő azt sem árulja el nekünk, mert nem tesz jót, nem tenne jót nekünk. Azt mondta Jézus a tanítványainak, hogy sok mondani valóm lenne még, de ezt ti most el nem hordozhatjátok. Tehát amit mi tudunk, az éppen elég a mi számunkra, amit Isten kijelentett. Na tehát visszatérve erre, hogy ha bárki mondja is ezt, hogy ismeri a jövőt, szeretet nélkül ez semmit nem ér szintén. És utána ezt mondja, hogy minden titkot és minden tudományt ismerek is. Hát igen, ugye manapság, amikor az emberi tudás valóban nagyon, hogy mondjam, már isteni titkokat is próbál megfejteni, akár az élet létrejöttének a titkát, bár még nem sikerült a mai napig se megfejteni. Minden titkot és minden tudományt, de azt mondja Pál apostol, és hogyha minden tudományt ismerek is, még ha így lenne is, hogy valaki nagyon okos és nagyon tudós. Ugye itt a két idézet, ugye egyike sem Bibliából származik, de mégis nagyon találó. Az egyik egy biológiai pokolgép című könyvben írja ez a bizonyos Taylor, egyik egy kutató, és arról ír, hogy hát bizony ez a géneknek az ismerete és az azokkal való manipuláció nagyon veszélyes. És ő írta ezt le, hogy a tudás a szeretet iránytűje nélkül méreg és gyilok. És ez minden más területre is vonatkozik. Nem tudom, hogy ki mennyire ismeri azokat a sajnos tényeket, mert ezek már tények és eléggé ismert tények, hogy szinte minden újabb tudományos felfedezés a hadipar, vagy a harcászat hátterén született meg, vagy éppen arra használták föl a tudást. Tehát mondjuk az atom. Az atomnak az erejét, az energiáját, ugye tudjuk, hogy jóra is lehet használni, de hát azért először nem arra szerették volna felhasználni. A számítógépek, az első számítógépek is a harcászatban, a hadiiparban terjedtek el. Úgy, hogy az űrkutatásban elért eredményeknek a legelső, és tulajdonképpen még a mai eredményei is mind hadászati célokat szolgálnak. Tehát ez elég megdöbbentő ez is, azt mondhatnánk, hogy tényleg hát az ember olyan sok mindent tud már, hát ezt is tudhatná, hogy a tudást jóra kellene felhasználni. Sajnos ez egy igazság, és beteljesült igazság, hogy a tudás a szeretet iránytűje nélkül méreg és gyilok. Tehát egy okos és gonosz ember sokkal veszélyesebb tud lenni. Viszont, hogyha kevesebb tudása van valakinek, de van benne szeretet, az sokkal többet ér, és sokkal több jót is tud tenni emberekkel. Viszont az az érdekes ebben a felsorolásban, tehát ezt mondja, hogy minden titkot és minden tudományt ismerhetek is, de a tudomány is, a titkok is mind Istentől származnak, mint a titkok ismerete. Tehát azt is csak Isten adhatja. Isten engedte meg azt is, hogy az emberi tudomány ilyen magasra, vagy mélyre, vagy nem is tudom, hogyan fogalmazzam meg, juthasson, szóval ilyen mély dolgokat is felfedezhessen. De nem azért engedte meg, hogy ezeket rosszra használják. Ugye tudjuk, hogy jóra is lehet, mint ahogyan látjuk most is, hogy a számítógépet és az internetet is lehet jóra is használni. Sajnos nagyon sokan rosszra használják, rosszra is. És most nem akarok ilyen százalékokat mondani, mert nem is tudnék, hogy vajon melyik a több. A rosszra való felhasználás, vagy a jó, a pozitív, az emberek építésére történő felhasználása az internetnek, vagy a számítógépnek. Ugye Pascal írta ezt a mondatot, hogy a szeretetnek egy csöpje többet ér, mint az értelem óceánja. Érdekes azért itt azt is átgondolnunk, hogy Jézus is minek alapján választotta ki tanítványait. Nem feltétlenül a legokosabb embereket választotta magának tanítványul. Olyan embereket választott, akik ragaszkodtak hozzá, akik hittek benne. Volt sok-sok probléma velük, a jellemükben is tudjuk, hogy nem voltak a legtökéletesebbek, sőt, sokat küzdött velük Krisztus, de ő azt látta meg bennük, hogy ragaszkodnak hozzá, és készek fejlődni, és tudta őket formálni. Tehát a szeretetnek egy csöpje többet ér, mint az értelem óceánja. És ki tudta művelni az értelmüket, és tudott nekik adni olyan ismereteket, olyan tudást, amivel tulajdonképpen azóta is élünk, amiből azóta is élünk, az evangéliumokból. Ezt a felsorolást nemrég találtam az interneten, hogy a szeretet nélküli birtoklás fösvény, vagy fösvénység, és valóban így van. A szeretet nélküli adakozás képmutató, ugye voltak ilyenek Jézus korában is, és ő így nyíltan így is nevezte őket, hogy képmutatók. Pedig a legtöbbet ők adtak, ugye a farizeusok, és valóban igyekeztek mások javára lenni, csak éppen szeretet nélkül tették. A szeretet nélküli vallásosság bigott. Szintén Jézus korában is voltak ilyenek, és manapság is vannak. A szeretet nélküli hit vakbuzgóság. A szeretet nélküli reménység fanatikus. Ez fanatizmus. Valóban, és itt úgy is folytatja, hogyha egész hitem van is, annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről. Hát azt hiszem, hogy mi nagyon szeretnénk, ha legalább ekkora hitünk lenne. Elég sok hegy van az életünkben, amik nem mozdulnak el a helyükről, sok akadály, sok probléma. Azt mondja Jézus, hogy ha akkora hitetek lenne, mint a mustármag, már akkor ugye hegyek mozdulnának ki helyükből. Itt pedig azt mondja a Pál apostol, és ha lenne akkora hitünk, hogy hegyeket mozdíthatnánk ki helyükről, de szeretet nem lenne bennünk, akkor is semmi vagyunk. Különben napjainkban azért vannak, akik így gondolják, hogy ők hitáltan nagyon sok mindent meg tudnak tenni. Vannak, akik nem Jézusban való hitáltal, hanem másban hisznek, és mégis meg tudják tenni. Mondjuk én mindig vagyis nem azt mondtam, hogy csodálkoztam, inkább nem értettem, és a mai napig sem értem azokat a csodatevőket és varázslókat, akik ilyen kanalakat, meg villákat görbítgetnek. Mert hát az egy különösebben nem válik senkinek javára, még ha kiegyenesítene egy görbe villát, vagy kést, vagy egyebet, de hogy elgörbíteni mi értelme van, azt én soha nem értettem. Meg ugye hasonló mutatványoknak, hogy a levitálás, hogy valaki ugye a levegőben lebeg, ezek mind annyira öncélú dolgok, hogy ugyan mi értelme van. Én erre azt szoktam mondani, mikor valaki így egyre erősítgette, hogy de hát ez így van, hát higgyem el, hát ő is látta. Mondom, de nem érdekel. Még ha így van, akkor sem érdekel. Mert mi értelme van? Ki lesz ettől jobb, vagy gazdagabb, vagy bármilyen, azon kívül, aki a mutatvány bemutatja. Egyetlen szegény, szerencsétlen emberen se tudnak így segíteni. De vannak, akik a Jézusban való hitre utalnak, vagy legalábbis Jézus nevében tesznek bizonyos dolgokat. És úgy gondolják, hogy hitáltal. És Jézus is beszél ezekről. A hegyi beszéd végén azt mondja, hogy sokan jönnek majd, és azt mondják nekem azon a napon, hogy Uram, mi a te nevedben ördögöket üztünk. Sok hatalmas dolgot cselekedtünk. A te nevedben profétáltunk. És Jézus azt mondja nekik, hogy sohasem ismertelek titeket. Tehát létezik az, hogy valaki Jézus nevében úgy tesz csodát, hogy nincs köze Krisztushoz. Ezek szerint lehet. Tehát ne legyünk, hogy mondjam, ne tagadjuk le, vagy ne legyünk annyira szkeptikusak, hogyha valaki azt mondja, hogy itt és ott csoda történik, lehet, hogy történik. Tehát én nem mondom azt, hogy szemfényvesztés, vagy hogy az nem igaz. Lehet, hogy történik, de kitől van. És miért? Tehát Jézus nagyon óvott mindenkit attól, hogy a csodák miatt kövesse bármit is. Sőt, azt mondta, hogy vigyázzunk, mert az ő nevében sokan jönnek majd, és nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Tehát ha egész hitem van is, a hitem mikor fog megtartani? Sőt, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy nem a hit tart meg, Krisztus tart meg egyedül. A hit csak eszköz. De ha nem a megváltó Krisztusban hiszek, és nincs közöm hozzá valóban, nem fogadom be az életemben, akkor ez a hit semmit nem ér. Akkor a szeretet sincs az életemben, és semmit nem ér valóban. Ezt mondja, hogy semmi vagyok. És végül, hát ugye ez az, amit azt mondhatnánk, hogy na, ezt már azért nem lehet szeretet nélkül megtenni, szóval ez a legnehezebb, amiről ugye az utolsó ilyen kijelentése szól Pál apostolnak, és a vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. Hát létezik ilyen, hogy valaki az egész vagyonát odaadja szeretet nélkül? Ezek szerint igen. Láttuk az előző idézetben, hogy van vakbuzgóság, létezhet. Létezhet fanatizmus. És létezhet olyan is, hogy valaki nem is az Istenben való hitből, egy eszméért odaad mindent. De tudunk erről még a kommunizmus idején, hát én is akkor nőttem föl, és olvastam számtalan ilyen könyvet, akik hittek benne, és akik bizony készek voltak a vagyonukat is odaadni. És mi annak idején gyerekként még csodáltuk is őket. Hogy egy eszméért, amiben ők hittek, hát ugye nem Istenben hittek, de ezért ők készek voltak odaadni. Csak hogy semmi hasznom abból, ezt mondja Pál apostol. Igen, vannak ilyen emberek, létezhet. És ha testemet tűzre adom, és létezhet szeretet nélkül ilyen? Igen, még ez is létezhet. Sokan haltak meg, szintén egy eszméért, vagy valamilyen, igen, lehet, fanatizmustól hajtva is valaki odaadhatja az életét. De ha szeretet nincsen benne, azt mondja, hogy semmi hasznom abból. Hiába való áldozat mindez. A vagyon odaadása is, az ember életének a feláldozása is. Ezt mondja a Hósás könyvé 6. fejezetében, az ige a 6. versben, mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot. Az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. Tehát Isten is ezt mondja, hogy ő se kíván tőlünk áldozatokat. Nem kívánja azt, hogy odaadjuk az életünket érte, ha nincs bennünk szeretet. Nem kívánja azt, hogy mindent lemondjunk, hogyha azt mi panaszkodva és nyögve és nem szeretetből tesszük, hanem valóban hatalmas áldozatként éljük meg. Nézzük meg, hogy azok az első keresztények, akik tényleg odaadták az életüket Krisztusért, azok nem panaszkodtak, örömmel tették, és szeretetből tették valóban. Nem voltak vakbuzgók, nem voltak fanatikusok. De szerették Krisztust. És az egymáshoz való viszonyulásunkban is igaz ez, hogy ha akármilyen nagy ajándékot adunk is valakinek, de nincs bennünk szeretet, ezt megérzi a másik. Tehát nem lehet pénzzel, ajándékokkal pótolni a szeretetteljes törődést. Ezt mindannyian tudjuk, de mégis sokan megpróbálkoznak vele. És úgy gondolják, hogy minél nagyobb értéket ajándékoznak, akár mondjuk így karácsony táján is, hát akkor annál inkább érzi a másik, hogy a szeretetet. Nem feltétlenül. Nem az ajándékok értéke szabja ezt meg. És nem is az, hogy mennyire áldozzuk fel úgymond magunkat, vagy az időnket, hogyha ezt nem szeretetből tesszük. Ugye talán ismerős számunkra ez, amikor valaki ezt mindig fölemlegeti, hogy jaj, pedig én annyit dolgoztam, érted, meg annyit áldoztam rád, meg annyi. Szóval, hogy annyi, mikor valaki úgy gondolja, hogy egész életét feláldozza így a másikért, és ezt állandóan mondogatja. Ezt mindannyian érezzük, hogy nem őszinte, nem szeretetből tette. Nincs értelme, ezt mondja, semmi hasznom abból. Se annak nincs haszna, aki teszi, hiszen ha nem szeretetből teszi, akkor ez fáj neki is, és nagyon nehéz. És annak sincs semmi haszna, aki kapja igazán, mert tudja, hogy ez üres dolog. Na, hát itt szeretném majd folytatni akkor kedden, mert akkor egy picit már az igazi szeretet részletezése következne.